Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük szépen, hogy bennünk tartotok, és most kezdjük az istentiszteletünket, nagypénteki ünnepi istentiszteletünket, a 342. dicséretünk első 5 versének eléneklésével. Jézus világ megváltója.
Üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek van függő díja, Jézus enged hozzá térdem, veled hallom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemlélek, mert így gyógyulást remélek, most meg szent életben s élek. Jézus enged hozzád térnem, veled hallom, veled keresztül én reményem, tekints reám szerelmesen, éppen téríts hozzád engem, mondd már bűnöt elengedtem, Jézus enged hozzád térnem, veled hallom, veled védkem ellen, sőt véreddel kegyelmesen, én ócskos beteget hívem, most meg s bűntől üres nézem, Jézus enged hozzád térnem, veled hallom, veled szerelmedből, légy hozzád szent kegyelmedből, vegyek erőt keresztedből, és csíd búcsút bőreimtől. Jézus enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem.
Sok szeretettel köszöntjük a képernyők előtt ülőket, kedves gyülekezetet. Hallgassuk meg Isten igéjét egy hosszabb szakaszból most. János evangélium a 18. részének a 28. versétől egészen a 19. rész 37. verséig. Jézus Kajafástól a helyhatóságra vitték, kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták: ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre azt mondta nekik: vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek: nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesedni Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást! Ez a Barabás pedig rabló volt.
Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elejé, és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Azért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királyát teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétre való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok, azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsem meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék.
Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd a zsidók királya, hanem hogy ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne törettessék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak.
Hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Urunk Istenünk, nehéz ez a nagy péntek, tele van fájdalommal is, szenvedéssel és vérrel, és az emberi bűnnek minden formájával. Mi most mégis, Urunk, eljöttünk a te jelenlétedbe, és valahogy akarunk és tudunk találkozni ezzel a fájdalommal, és nem csak a szépet, a jót és a kellemest akarjuk látni, hanem készek vagyunk arra, hogy bevezess bennünket a szenvedésnek a titkába, hogy a negatív, a rossz, a hiány, a veszteség valami csodálatos módon a veled való egységben el tudja végezni a maga munkáját bennünk. Így jövünk, Urunk, a kérdéseinkkel, az elakadásainkkal, a fájdalmainkkal, hogy vajon mit akarsz nekünk tanítani, mit akarsz nekünk megmutatni. Formálj bennünket, kérünk, add, hogy a kereszt taníthasson bennünket, hogy föl tudjunk ebben az ige hirdetésben nézni a te szenvedésedre. Ó, drága Jézus, szent lelkeddel légy itt velünk. Amen. Nagyon nagy dolog az, hogy sokan bekapcsolják ilyenkor a készülékeket, és nagypénteken készek arra, hogy Jézus szenvedésébe belemerítkezzenek, és én magam is érezem ezt az ellenállást magamban, ahogyan kellett készülnöm a prédikációra, és még este is küzdöttem vele, mert hogy nehéz erről a témáról beszélni, nehéz beleengedni magunkat ezekbe a kényelmetlen érzésekbe. És ahogyan elindult ez az Isten tisztelet ilyen döcögősen, és én magam is érzem, hogy hibákat követtem el, olyan nagyon nagy pénteki volt ez, hogy itt vagyunk mi emberek, nem vagyunk gépek, nem úgy működik semmi, ahogy eltervezzük, az énekbe is belebicsaklunk. Hát ilyenek vagyunk mi, ezek vagyunk mi, ezért kellett az Úr Jézusnak meghalnia. És hadd fejezzem ki a megbecsülésemet azok felé, akik azt mondják, hogy igen, nem csak az örömöt, nem csak a jót akarjuk látni, hanem készek vagyunk a nehézségbe, a fájdalomba is menni Jézussal. A héten egy családi temetésen voltam, egy idős rokon néni halt meg, 91 éves korában, az Úr Jézusba vetett mély hittel ment el, és nagyon gyönyörű volt az az időszak, ahogyan a családtagok őt kísérték ebben a fájdalomban, ebben a nehézségben, hogy ő haldoklik, és mondta is, hogy volt, amikor viccesen tudta mondani, hogy lejárt a szavatosságom, 91 évesen, ezt így mondta, de hogy olyat is mondott, amikor emelkedettebb pillanatában volt, hogy elkészültem a nagy útra. És annyira gyönyörű volt, ahogyan ott az unokái, dédunokái körülállták az ágyát, és átvették ezt az üzenetet, hogy a dédi mama elkészült a nagy útra. És akkor ott voltunk a temetésen, és sírtunk, és nagyon jó volt sírni, nagyon jó volt ezekkel a nehéz érzésekkel találkozni, és ilyen nagy megbecsülés van bennem azok felé, a szülők felé, akik belemerték engedni a gyerekeiket ezekbe a fájdalmakba, akik nem mondták azt, hogy maradj itthon, kisfiam, nem kell neked látni a halottat, különben Bicskén ez a szokás, hogy megnézzük, míg utoljára elbúcsúzunk a meghalt testtől. És ugye ez hoz föl nagyon sok fájdalmat, annak a tehetetlenségét, kínját, hogy igen, bizony az élet itt ér véget, és igen, bizony olyan ez, mint egy védőoltás, mert találkozunk a halállal, és valóban a saját halálunkkal is találkozunk ilyenkor. Ez nagyon egészséges, és nagyon rendben van, és nagyon fontos, hogy a gyerekeinknek ne csak a happy birthday legyen, ne csak a lufik legyenek, meg a szerpentinek, hanem ez is az életük része tudjon lenni, mert a valóságnak is része ez. És ha azt akarjuk, hogy később bátrak legyenek, és tudjanak megküzdeni ezekkel a fájdalmakkal, ne féljenek a nehéz érzésekkel való találkozástól, akkor nagy dolog az, hogy ezeken az alkalmakon bele tudjuk őket engedni saját magunkkal együtt a gyászba és a fájdalomba, a veszteségbe, negatív érzésekbe. Az Úr Jézus keresztje, a nagypénteknek az üzenete ez, hogy az Isten találkozni akar velünk a fájdalomban és a szenvedésben. A kereszt egy meccéspontja az emberi szenvedés és az Isten csodálatos hatalmának és szeretetének. Szeretnék egy kicsit így beszélni ma a szenvedésnek az értelméről, a szenvedésnek az erejéről. Mégpedig arra gondoltam, hogy itt a felolvasott ige alapján három találkozást vizsgálnék meg, hogy a szenvedő Jézus hogyan találkozott Pilátussal, és hogy ez a találkozás milyen hatással volt rá, mit végzett el Pilátus szívében. Aztán, ahogyan Jézus találkozik a főpapokkal és a katonákkal, akik mind a kivégzésnek valamilyen módon az eszközeivé válnak. És harmadszor pedig van itt egy nagyon megrendítő találkozás, a keresztnél ott áll Jézus anyja Mária, és ott áll János, a szeretett tanítvány, és hogy velük is valahogyan Jézus találkozik. Mit végez el a szenvedő Jézussal való találkozás az életünkben? Hogy kerül Pilátus a krédóba? Ezt szoktuk kérdezni. Úgy, hogy Pilátus igazából a Jézus szenvedés történetében azt a fajta horizontális valóságot ábrázolja ki, ami mindannyiunk életének a része. Tehát, hogy vannak földi törvények, vannak kivégzésre használt módszerek, vannak politikai harcok, most is vannak, régen is voltak, és ezek mind nagyon befolyásolják az életünket. Van COVID, van kórház, és van, aki előbb kerül az oltásra, valaki később. Egyszerűen vannak olyan földi dolgok, földi keretek, amik nagyon meghatározzák az életünket. Pilátus ezt a földi, nagyon földi keretet képviseli. És vannak földi szerepeink is. Mint ahogy Pilátus itt, nem látjuk, hogy ő milyen férj volt, vagy milyen apa volt, vagy hogy belül a lelkében milyen ember volt. Talán azért abban egy pici bepillantást látunk, de azt tudjuk, hogy ő volt a helytartó. Itt ő egy szerepből cselekszik. És ugye ezek a szerepeink is nagyon meghatároznak, ilyen horizontális földi módon, hogy a szüleink gyerekei vagyunk, a gyerekeink szülei vagyunk, a barátaink barátai vagyunk, a testvéreink testvérei vagyunk, körbe vagyunk véve földi kötelékekkel. De amikor Jézus találkozik Pilátussal, behoz egy másik dimenziót, egy mennyei dimenziót, így is mondhatnám, hogy egy függőleges, egy vertikális dimenziót, így mondja Jézus, az én országom nem ebből a világból való. És aztán, amikor Pilátus faggatja, hogy ki vagy te, miféle király vagy te, akkor itt a 37. versben ezt mondja Jézus, te mondod, hogy király vagyok, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Mire Pilátus, mi az igazság? Jézus folyamatosan próbálja Pilátusnak a tekintetét fölfelé fordítani, rábírni arra, hogy többet lásson annál, mint ami a horizontális valóság, ami mindannyiunk számára nyilvánvaló. Hogy itt most egy politikai koncepciós perben állunk, és Jézust halálra fogják ítélni, és közben Jézus azt mondja, de van egy másik dimenzió, Pilátus, nem látod? És később, amikor Pilátus azt mondja, nekem nem felelsz, hát nem tudod, hogy mire van nekem hatalmam, és Jézus megint próbálja Pilátust fordítani Isten felé, nem lenne hatalmad, hogyha felülről nem kaptad volna. Lásd már meg, Pilátus, hogy ki az igazi hatalom. De Pilátust jobban kötik ezek a földi kötelékek. Elég annyit mondani a főpapoknak, hogy ha nem ítéled el ezt az embert, akkor nem vagy a császár barátja. És Pilátus azonnal rettegni kezd, és semmilyen nagyobb dimenzió nem tudja a szívét hatalmába keríteni. Nem akarom Pilátust megvetéssel emlegetni azért, mert nagyon ilyenek vagyunk, én magam is nagyon ilyen vagyok, hogy ezek a földi dimenziók nagyon meg tudnak engem határozni, legyen az vesztesség, vagy betegség, vagy bármilyen kapcsolati krízis. Szeretnék a Pelles Laci barátja maradni ezután az istentisztelet után is. Pilátus megmutatja nekünk, hogy milyen a küzdő ember, és hogy szükségünk van Jézusra, Jézusnak az országára, arra a mennyei dimenzióra, amit túlmutat ezeken a horizontális problémákon. Ezt tanítja nekünk a szenvedő Jézus, hogy a földi életet el lehet venni. A földi életben lesznek bénázások és veszteségek, de én, mondja Jézus, én egy másik országból is jövök, én egy másik országnak is vagyok az állampolgára. És amikor Munkácsi Mihály kiábrázolja a Krisztus Pilátus előtt című festményében ezt a részt, sokan azt mondják, hogy nem Pilátus ül Jézus, nem Jézus áll Pilátus előtt, hanem fordítva, Jézus a király, Jézus a rendíthetetlen, és Pilátus a szenvedő ember, aki küzd a földi kötelékeivel. Nagyon is természetes az a vágy a lelkünkben, hogy szeretnénk sikeresek lenni, szeretnénk egészségesek lenni, szeretnénk rátermettek lenni, szeretnénk szeretve lenni, hogy körülöttünk az emberek, akik a barátaink, azokra számíthassunk. De Jézus szenvedése és keresztje figyelmeztet. A világ nem lesz mindig így. A világban nem csak biztonság van, hanem öregszünk, és gyengülünk, és hibázunk, és megbetegszünk, és igen, találkozhatunk Jézussal ezekben a gyengeségekben, ezekben a hibákban. Hogyha merek gyenge lenni, akkor valahogyan így tudok közel kerülni Jézushoz, aki magára vette a bűnös emberi sorsot. Pilátus nem tudott gyenge lenni, és erre hadd bátorítsam magamat is, meg mindannyiótokat, hogy merhetünk gyengék lenni. Pilátus inkább küzdött, és maradt a császár barátja. Én pedig Jézussal akarok találkozni. Ő pedig tudja, hogy mi a szenvedés, és fölfelé fordítja a tekintetünket, felülről látni tanít bennünket Jézus. A második találkozás pedig ez, a főpapokkal és a katonákkal való találkozása Jézusnak. Ezt a találkozás szót lehet, hogy idézőjelbe is tenné, mert úgy érzem, hogy nem történt valódi találkozás, hogy ezek a főpapok és ezek a katonák nem találkoztak azzal a Jézussal, aki ő. Hát mivel találkoztak? Szerintem egy képpel, ami az ő lelkükben volt. Egy olyan képpel, aki az ellenség képe, mondjuk, hogyha a főpapokra gondolok. A lelkükben volt egy olyan ellenség kép, akit rá tudtak vetíteni Jézusra, hogy itt van egy forradalmár, aki majd itt felbújtja a népet, és aztán majd a római zsarnokság még inkább elveri rajtunk a port. És valahogy ezt a képet sikerült úgy Jézusra vetíteni, hogy nem tudták meglátni azt, hogy kicsoda Jézus valójában. Nem tudták, vagy nem akarták. Saját félelmük táplálta képpel, vívták a harcukat. A katonák pedig mennyit láttak Jézusból? Hát azt az elítéltet, aki még van egy darab ruha, és hasznot lehet belőle húzni, ha más nem, hát akkor ezt a köntöst szedjük le róla. A történet úgy beszél a katonákról, mint ilyen kicsit számomra így fogalmazta meg, ilyen tudattalan hangyák, akik így teszik-veszik a dolgukat parancsszóra, de hogy csak horizontálisan látnak, csak a saját kis boldogulásuk a fontos, Jézusra egyáltalán nem figyelnek. Én nagyon magamra ismerek ebben, nagyon képes vagyok csak a saját kis világomból látni az életet. És amikor Istent keresem, akkor is képes vagyok csak a belső kivetítést megtalálni, értitek? Azt az Istent, akiből esetleg egy kicsit hasznot tudok húzni, aki megteszi azt, amit kérek, aki majd valamilyen módon kiszolgál engem, de hogy valóban kicsoda ő, mit akar nekem mondani? Arra nem mindig vagyok kész, hogy meglássam, vagy meghalljam. Múlt héten volt egy másik nagyon szép beszélgetésem egy gyászolóval, aki az édesapját vesztette el, és ezt mondta ez a fiatal nő nekem, hogy mondd meg, hogy miért engedte ezt Isten, hogy a gyerekeimnek már nem lesz nagypapája, hogy engedhette ezt meg Isten. És hát jól tudjátok, hogy az ilyen kérdésekre sose fogok válaszolni, mert egyrészt mit tudom én, tehát Isten vagyok én, biztos nem. Nem tudom, hogy miért engedte meg Isten, de nem is ez a kérdés. Talán a kérdés feltevésben van egy kicsit így a hiba, de természetesen ezt sem mondom, hanem várok, amíg a fájdalom és a gyász elvégzi a munkáját, és utána talán fel tudunk tenni egy másik kérdést, talán azt a kérdést, hogy mit akar Isten bennem ezzel a fájdalommal? Mit akar Isten nekem tanítani azzal, hogy én most egy veszteséggel találkoztam, a halállal találkoztam? Hogyan kapcsolódik Isten hozzám ebben az én szenvedésemben? Sokszor úgy látjuk Istent, hogy Istenem, te ott, mi itt. És valahogy próbáljuk az Istent, hát így, magunk javára állítani, talán ha egy kicsit több Bibliát olvasok, talán ha egy kicsit jobban imádkozom. Vajon miféle Isten képünk van nekünk? Valami szigorú tanító, vagy bíró, vagy rendőr? Vagy egy kereskedő, akivel lehet alkudozni, és lehet tőle valami hasznot kicsikarni? A szenvedő Jézus egy egészen másfajta Isten képet állít elénk. Értetek, adom magamat. Hasznot akartok belőlem húzni? Hát nem csak a ruhámat adom oda, hanem az életemet. Értetek, adom az életemet. Néha meg szoktam kérdezni a gyerekistentiszteten a gyerekektől, hogy mit gondoltok, Jézus leszállhatott volna a keresztről? És ezek a gyerekek okos gyerekek, és azt mondják, hogy hát igen, aki meg tudta tenni, hogy Lázárt feltámasztja, járt a vízen, és különböző egyéb csodákra is képes volt, valószínűleg megtehette volna. És akkor meg szoktam kérdezni, vajon miért nem tette akkor meg? És egyszer az egyik hittanos olyan gyönyörűen fogalmazott, és csak így előttem van a szeme, amit nem tudok így átadni, de ilyen, nagyon szépen csillogó szemmel mondta ez a kis fiú, hogy mert megadta magát. De hogy ebben a megadásban nem egy vereség, nem egy kudarc van, legalábbis a gyerek arcáról ezt olvastam le, hanem annak a győzelme, hogy Jézus legyőzte magában az iszonyt, és valahogy bele tudott állni Isten tervébe. És ez Isten terve olyan komplex, hogy ebben Pilátus, a papok, sőt még a katonák is, megvan a maguk helye. János és a többi evangélista nagyon nyilvánvalóan tanítja azt, hogy mindennek megvan a maga helye, minden proféciára történik. Jézus halála a messiási proféciáknak a beteljesedése. Így kerül Pilátus a krédóba, így lesz Isten tervének ő is a része. És tudjátok, azon gondolkozom, hogy én is szeretnék az Isten tervének a része lenni, de nem úgy, ahogy a katonák, és nem úgy, ahogy a főpapok, hogy valahogyan ösztönösen megyek a saját fejem után, nem látva a nagy képet, hanem valahogy szeretnék az Isten tervének cselekvő részese lenni. Szeretnék az Isten tervének az alakítója lenni. Nem akarok nagyképű lenni, de mégis valahogy így fogalmaztam meg, hogy nem sodródni és lavírozni akarok az Isten kapcsolatban, hanem valahogy beleállni abba, amit Jézus így mond, hogy elvégeztetett. Hogy mi az a munka, mi az a meghívás az Istentől, amit nekem el kell végeznem. Kicsi dolgokra kell gondolni. Lehet, hogy csak többet kéne játszanom a gyerekeimmel. Hogyan tudok a megváltás útjára lépni? Hogyan tudom a Jézus szeretetét, a Jézus megbocsátását a házasságomban képviselni? Hogyan tudom Jézus küldetését, azt az önfeláldozást a saját életemben megélni? Mi ez a küldetés? Legszebben rajzolódik itt ki, a harmadik képben, amit itt látunk a Jézus szenvedés történetében, amikor Máriával és Jánossal találkozik Jézus. Ez egy valódi találkozás, egy megrendítő találkozás. Síratják Jézust a szerettei, és Jézus még ebben az állapotában is nem magával foglalkozik, hanem őróluk gondoskodik. És ilyen nagyon tömör, emblematikus mondatok hangzanak itt el, hiszen egy haldokló beszél, akinek minden szó fáj, és alig bírja kimondani, ezért aztán nagyon tömörek ezek a mondatok. Asszony, íme a te fiad, mondja Máriának, és azt mondja Jánosnak, íme a te anyád. Mit tanít Jézus, a szenvedő Jézus, mikor a szenvedés közben másokról gondoskodik, azt tanítja, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. A szenvedésben legyetek egymás társai, egymást hordozók. Arra kaptátok az erőt, hogy egymás gyengeségeit kipótoljátok. Íme itt van ez a fiatal tanítvány, szüksége lesz még rád, Mária. És íme itt van ez az öregedő Mária, aki éppen a fiát veszíti el. Hát pazarold a szeretetedet én helyettem erre a gyerekre. Értitek, hogy amink van, Jézus azt mondja, lesz hova tenni, van annak helye az Isten országában. Az biztos, hogy meg fogunk halni. Az biztos, hogy lesznek hibák, amiket elkövetünk. Az biztos, hogy az erőtlenség egyre inkább ott van az életünkben. Nem tudjuk meg hosszabbítani az életünket egy arasszal, de hogy azt, amit élünk, milyen minőségben éljük, milyen mélységben és magasságban, azt mi döntjük el. Gyönyörű vers született erről, Vörös Sándor verse, és arra kértem a drága vetítőket, hogy vetítsék ki ezt a verset, mert Vörös Sándor nem tagadja meg saját magát, a versnek a formája is prédikál. A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat, itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad, két felé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága földre mutat, vesződj, itt áskutat. lásd benne arcodat. Mennyire csodálatos ez a sokféle dimenzió, ami ott a keresztnél megjelenik, fölfelé, az Isten felé. Van egy horizontális is, szabad vagyok, szabad, szabad arra, hogy a Jézusi életet éljem. És van egy mélysége, amikor a lelkemben engedem, hogy az Isten elvégezze a maga munkáját. Jézus nem szállt le a keresztről. Helyettes áldozata megnyitotta a felfelé való dimenziót, és közben a vele való titokzatos egységben mi magunk is hordozhatjuk egymás terhét, egymás szenvedéseinek és Isten tervének az aktív részesei lehetünk. Elvégeztetett ez a szó ez, amit Jézus mond, és az evangéliumi paradoxon azt tanítja, hogy ez nem csak egy utolsó sóhajtás, hanem egy győzelmi kiáltás is. De nem akarok a győzelem felé menni, mert ma nagy péntek van, és ilyenkor szoktunk a gyerekeimmel egy kicsit böjtölni, hogy vizet iszunk, és csak egy szelet kenyeret eszünk ebédre, mert szeretnénk átélni, közel engedni magunkat a szenvedéshez, az önmegtartóztatáshoz, kicsit ahhoz, amit Jézus átélt, csak éppen egy morzsányit. Fontos ezekkel az érzésekkel is találkozni. És amikor valaki meghal, legyünk óvatosak, és nem mondjuk rögtön azt, hogy jaj, micsoda nagy dolog, hála Istennek, a mennybe tért, hanem merjünk sírni, meg gyászolni, merjünk a nehéz érzésekkel találkozni, mert ha ezen átmegyünk, akkor hitelesen fogunk majd fölülemelkedni a fájdalmon. Jézus ott van velünk a gyászban, a szenvedésben, a gyengeségekben. Ez a nagy péntek ereje, a fájdalom és a szenvedés, amiben Isten osztozik velünk, és amiben mi is osztozhatunk egymással. És ha így teszünk, akkor Krisztus keresztje elvégezte a munkáját a szívünkben. Amen. Legyünk egy perc csöndben, és utána pedig énekkel folytatjuk. Emeljük föl a szívünket énekben, az új énekes füzet 136. énekét énekeljük. Mit is mondhatnék, te vagy, ki megváltottál? Így folytatjuk az imádságot.
Mit is mondhatnék, te vagy, ki megváltottál, rád a véreddel, ó, fehérre mostál, minden nem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűz bennem, csak érted élek már. Minden nap, Uram, rálok igédre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem tovább a keskeny úton, add, hogy életem világba tüzet gyújtson. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Érted élek minden nap, érted élek, érted élek.
Imádkozzunk. Köszönjük, hogy ezekben a nehéz érzésekben nem hagysz bennünket magunkra, Urunk, hogy még ott a keresztfán is tudsz ránk gondolni. Szeretnénk így osztozni a te szenvedéseidben, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem egymásra. Szeretnénk társai lenni egymásnak. Mutasd meg nekünk, hogy ki az, akinek ránk van szüksége most. És köszönjük a keresztény közösségnek, testvériségnek az ajándékát, hogy tudjuk egymást imában hordozni. Most így nagyon kérünk téged többekért is, akik kórházban vannak, azokért az emberekért, akik tényleg az életükért küzdenek ebben a COVID helyzetben, és a hozzátartozókért, akik pedig tényleg remegnek, hogy mit hoz a holnap. Ó, Úr Jézus, te vagy a társunk a szenvedésben. Köszönjük, hogy dönthetünk amellett, hogy úgy élünk, ahogyan azt te tanítottad. Dönthetünk a szereteted mellett. Dönthetünk az áldozathozatal mellett. Segíts, Urunk, hogy a szenvedés végezze el a munkáját bennünk, hogy jobban lássuk a nagy képet, és hogy egy hozzád méltóbb krisztusi én tudjon kicsiszolódni bennünk. Annyira köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hanem mindent ennek a szolgálatába tudsz állítani, hogy a végén azt tud mondani, igen, elvégeztetett a jó munka, amit elkezdtem, ebben az emberben is bevégeztetett. Erre vágyunk, Urunk, hogy a te megváltásod teljessé legyen az életünkben. Adj nekünk megállást, csendességet itt a húsvétnak a szomorú részében, és add majd, kérünk, örömöt, rácsodálkozást, ünnepet, amikor eljön a feltámadás napja. Szeretünk, Urunk, drága szenvedő Jézus. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk a 230. dicséret, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Látom üdvösségemet, vándorság.
Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek áldott húsvéti ünnepet. Amen.